Lehet, hogy ismét lesz állami kamattámogatású lakáshitelezés, mégpedig az új otthonteremtési program részeként. A Magyar Nemzet szerint állítólag szigorúan titkos tiszt volt az egykori külügyi államtitkár, aki nem beszélt múltjáról. Egy napon belül kétszer cserélt gazdát egy kelet-líbiai város, előbb a Kattafihoz hőerők foglalták el, majd őket a felkelők szorították ki. A hazai lovasport megszerettetése érdekében kötelező tantárgyát tenni a lovaglás az általános iskolákban a Magyar Lovas Szövetség. Jó estét kívánok! Elképzelhető, hogy ismét lesz állami kamattámogatású lakáshitelezés. A nemzetgazdasági miniszter tegnap jelentette be, hogy új otthonteremtési programot tervez a kormány. A miniszterelnök szóvivője a Híradónak ma azt mondta, ennek része lehet az állami kamattámogatás ismételt bevezetése is, de a részletekről még egyeztetnek. Mindeközben a lakások átlagosan még mindig 20%-kal olcsóbbak, mint a válság előtt, de kevesen tudnak vásárolni, mert nehéz hitelhez jutni.
Kínálat van, a kereslet azonban visszaesett az elmúlt években. A felmérések szerint főleg olyanok vesznek ingatlant, akik egy összegben ki is tudják fizetni.
Az a tapasztalatunk, hogy a válság előtt 60%-ban volt a hitelből vásárlók, aránya 40% a készpénzes, ez most nagyjából megfordult, tehát 70% az, aki készpénzből vásárol, és 30% vásárol hitelből.
Egy szinten három lakás van.
A szakemberek szerint pedig most érdemes lakást venni.
Budapesten például egy nagyon jó helyen fekvő lakást a válság előtti időszakban 330-350 ezer forintos négyzetméteráron kínáltak. Ez most már 270-290 ezer forintra csökkent.
A kormány még ebben a fél évben új otthonteremtési programot indít. A tervek szerint elképzelhető, hogy visszaállíthatják az állami kamattámogatást.
A kamattámogatás az mindenképpen szóba jön. Ez egyszer már egy sikeres eszköz volt, csak azt figyelembe kell venni, hogy 98 és 2002 között az államadósság az 50-55% közötti szinten volt, most meg ugye 80% fölött van.
Ennek részleteit még nem dolgozták ki. Van viszont olyan változás, amelyet már most is igénybe lehet venni.
Mondjuk szeretnék egy 6 milliót felvenni, és akkor ennek a törlesztő részlete remélem, olyan 60 ezernél nem lenne több.
A kormány január óta nagyobb kedvezményeket ad a lakás előtt a takarékossági szerződéseknél. Már nem csak 8, hanem 10 évig adnak támogatást az előtt takarékosságnál. Emellett a megtakarításhoz viszonyítva nagyobb hitelt is lehet felvenni.
Pusztán a 40%-át takarítja ő meg, és 60%-át viszont mi adjuk neki fixen és forint alapon, ami a legfontosabb ezen a mai piacon.
A Híradó információi szerint a bajba jutott devizahiteleseket úgy segíteni az otthonteremtési program, hogy kedvező feltételek mellett válthatnák át az adósok a svájci frank hiteleket forint vagy euró alapú hitelekre.
Júliustól a hőenergia előállítását támogatná a kormány az áramtermelés helyett. A szakállamtitkár szerint a változás a földgáz és a biomassa erőműveket érinti. A teljesen megújuló energia támogatása nem változik. A Híradó által megkérdezett szakember szerint a tervezett változtatás miatt várhatóan többen választják majd a távfűtést. A javaslatról március 16-án szavazhatnak.
2011. július 1-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium kidolgozza a rezsiköltségek befagyasztását lehetővé tévő szabályozás részleteit.
A kormány keddi bejelentéseivel összhangban a távfűtéses családok pénztárcáját kímélni az energiaügyekért felelős államtitkárság terve. Az előterjesztés lényege, hogy szakítanának a jelenlegi gyakorlattal, és a jövőben a földgáz és biomassa alapú erőművek egy új számítási modell alapján juthatnának plusz támogatásokhoz.
A mostani kormányzati szándéknak megfelelően fordítunk egyet a rendszeren, a továbbiakban nem a villamos energia átvétel lesz támogatva, hanem a hőátvétel, így közvetlenül lehet érvényesíteni a lakossági érdekeket, és az extra profit az tulajdonképpen a lakossághoz fog kerülni, a távfőfogyasztókhoz.
Az államtitkár azt mondta, észszerű kompromisszum született. Korábban Lázár János, a Fidesz frakció vezetője a hővel kapcsolt és a megújuló áramtermelés támogatásának csökkentését szorgalmazta. Az energiakutató szerint is jó döntés született.
Én ezt pozitívnak érzem, mert így gyakorlatilag a hőértékesítésre vannak ösztönözve ezek a termelők, és talán megfordulhat az a hosszú évek óta tartó tendencia, hogy a távhőpiaca az csökken.
A tervek szerint egyébként már március közepén dönthet a parlament arról, hogy a földgáz és a villamos áram után a távhő tarifája is hatósági áras legyen.
A Fidesz alelnöke szerint nem szűnne meg a költségtérítéses képzés a felsőoktatásban, sőt az eddigieknél többet kellene fizetni. Kósa Lajos szerint ugyanis úgy változna a szabályozás, hogy az ilyen szakokon tanulók a jövőben nem kapnának állami támogatást, vagyis a hallgatóknak a képzés teljes költségét ki kellene fizetniük. Kósa szerint meg kell vizsgálni, hogy hogyan osztanak meg a költségtérítéses képzéseknél az állami és a hallgatók által befizetett források. Szerinte ugyanis ezek a szakok jelenleg az állami támogatásból fenntartott infrastruktúrát használják, amit a jövőben figyelembe kellene venni. A rektori konferencia elnöke szerint az egyetemek nem az állami infrastruktúrát használják bevételeik növelésére. Az MSZP szerint Orbán Viktor a gazdaságot ellehetetlenítő kormányzásba fogott. Szanyi Tibor, az MSZP elnökségi tagja, a párt munkás és érdekképviseleti tagozatának ülésén azt mondta, idézem, a szocialisták nem tűrik, hogy Orbán Viktor saját királyságává változtassa az országot. A politikus szerint a miniszterelnök támadást indított az európai értékek ellen, amely a média törvényben érhető tetten a legkönnyebben. Szanyi úgy véli, a magyar kormány belefulladt a soros Európai Uniós elnökséggel járó feladatokba. Április 8-ától végleg megszűnik az MDF. A párt országos gyűlése döntött arról, hogy Jólét és Szabadság Demokrata Közösség néven folytatják a munkát. A pártnak továbbra is Makai Zsolt maradt az elnöke, akit több mint 90%-os arányban választottak újra. Emellett döntöttek az új elnökségi tagokról is. Makai Zsolt azt mondta, a közösségnek nem lesz tagja Dávid Ibolya, az MDF korábbi elnöke. A párt célja, hogy egy éven belül készen álljon arra, hogy elindulhasson a következő parlamenti választáson. A Magyar Nemzet információi szerint szigorúan titkos tiszt volt Horvátné Fekszi Márta. A lap azt írja, hogy a Gyurcsány kormány volt külügyi államtitkára a szigorúantitkos.hu honlapon nyilvánosságra hozott adatok alapján beazonosítható, mint aki D249 és K583 fedőkód alatt dolgozott. 1981-ben a központi kémelhárításnál és a külföldi hírszerzésnél. Ebben az időben Horvátné Fekszi Márta Kievben volt konzul. A volt külügyi államtitkárt 3 hete gyanúsítottként hallgatták ki a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet eladásának ügyében. Az egykori államtitkár telefonon azt mondta a híradónak, hogy múltjáról nem akar nyilatkozni, de veszélyesnek tartja az ilyen listák nyilvánosságra hozását.
Nem név szerint szerepel a listán Fekszi Márta, de a Magyar Nemzet szerint a D249 és a K583-os fedőkód alatti névtelen tiszt őt akarja. Fekszi Márta 1954-es születési éve megegyezik az interneten felelhető életrajzokban található évszámmal, és egybetű eltéréssel édesanyja neve is stimmel. Az oldalon nem ez az egyetlen hiányos adatokat tartalmazó adatlap. Az emlékközpont vezetője nem kívánta megnevezni Fekszi Mártát, de azt mondta, a listát komoly kutatások után hozták nyilvánosságra.
Esztétisztek, ezek önként is dalolva ideológiai meggyőződésből vállalták a szolgálatot.
A D249 fedőnevű tiszt 1981-ben 10.000 forint jutalmat is kapott. A kutatások szerint a 3/2-es csoportfőnökség kémelhárítási feladatokat végzett. Itt azokat alkalmazták, akik a nemzetközi együttműködéssel, vámeljárásokkal, valamint idegenforgalommal foglalkoztak. Fekszi Márta a rendszerváltozás előtt Kijevben, majd Bécsben volt konzul. A saját munkájáról korábban azt állította, hogy konzulként érkeztek hozzá bizonyos kérések, amelyeket kérdés nélkül teljesített. A moszkvai kereskedelmi képviselet eladása miatt Fekszi Mártát és két társát jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt nemrégiben őrizetbe vették. A gyanú szerint az ingatlan eladásával csaknem 7 milliárd forintos kár érte a magyar államot.
Amennyiben ugye ezek a sajtóértesülések ugye igazak, akkor természetesen, hogy egy olyan személy, aki ilyen kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ugye sokkal könnyebben tud egy ilyen üzletet lebonyolítani.
Fekszi Márta telefonon azt mondta a híradónak, nem akar múltjáról beszélni, csak annyit mondott, hogy szerinte a lista megjelenése nagyon nagy kárt okoz a külügyminisztériumnak és Magyarországnak.
Napok óta rendőrök járőröznek a Heves megyei Gyöngyös Patán, mert holnapra gárdisták szerveznek felvonulást a településen. Az interneten ugyanis elterjedt egy videó, amely szerint egyre több bűncselekmény történik a településen. Néhány napja már fekete egyenruhás polgárőrök is járőröznek az utcákon, és azt mondják, a bűncselekmények számát szeretnék visszaszorítani. A megyei kormányhivatal vezetője szerint azonban senki nem veheti át a rendőrség feladatát.
Rendőrök járőröznek a Heves megyei Gyöngyöspatán. Azután kezdték az ellenőrzéseket, miután kiderült, hogy vasárnapra gárdisták terveznek felvonulást a faluban. Az elmúlt napokban ugyanis elterjedt az a hír, hogy megszaporodtak a bűncselekmények a településen, ami miatt egy idős férfi öngyilkos is lett. Néhány napja már fekete egyenruhás polgárőrök járőröznek a faluban. Van, aki szerint ez félelmet kelt az emberekben.
Ha nem is bántanak, de nagyon félnek itt a asszonyok, gyerekek, hogy így végigmennek az utcán.
A helyiek szerint az utóbbi időben egyre több a betörés és a lopás. Azt mondják, hogy az idősek este már ki sem mernek menni az utcára.
Nem tudom, hányszor már betörtek az idén is, januárban is rendőrség is volt, minden úgyhogy.
A járőrözést a jobbikos polgárőrök kezdeményezték.
Az emberek biztonságot várnak, azt várják, hogy a törvénynek legyen ereje.
A rendőrségnek kell fenntartania a rendet a településeken a kormány megbízott szerint. Feladatukat pedig nem veheti át senki, hangsúlyozta a Heves megyei kormányhivatal vezetője.
Gondolom, hogy ezeket a feladatokat nem adhatják át senkinek, és más nem is kérheti el a rendőröknek ezt a jogosítványt. Egyébként itt helyben is nő a rendőri jelenlét, rövidesen napokon belül.
Vasárnap a tervezett gárdista felvonulás miatt újabb rendőröket vezényelnek a településre.
Líbiában többször is összecsaptak a Kadhafihoz hű erők a felkelőkkel. Az-Zawiya városát foglalták el egymástól, közben az egyik brit lap azt írta, hogy a skót királyi ezred egyik zászlóalja szükség esetén 24 órán belül bevethető Líbiában. A Déli Telegráf úgy tudja, hogy a 600 fős egységet fokozott készültségbe helyezték. A katonák nem harci feladatokra, hanem humanitárius akciókra készülnek. A líbiai vezetés közben azt követelte az ENSZ biztonsági tanácsától, hogy vonják vissza az ország ellen bevezetett szankciókat. Tripoli szerint csak minimális erőt alkalmaztak a tüntetőkkel szemben eddig. Az MTI Hírcentrum stábja továbbra is ott van a kelet-líbiai Bengáziban. Kapcsoljuk Alglói Hesznát. Szervusz, Heszna! Mik a legfrissebb hírek?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát ahogy tegnap, ma is ellentmondásos hírek jöttek Raslanufról és Zawiyáról is. Amíg ugye tegnap az állami televízió bejelentette, hogy a kormánypártiak átvették az irányítást, visszafoglalták mind a két várost, addig már a szinte bizonyossá vált, hogy igazából az ellenzék irányítja mind a két települést, de Zawiyában nagyon súlyos a helyzet. Az összecsapásokban állítólag több mint 30-an meghaltak, és nagyon sok a sebesült, és a kórházak már nem tudják ellátni őket, nincsen elég orvos, de nem tudnak mit csinálni, mert a kormányerők teljesen körbezárták a települést. Itt Bengáziban tovább vizsgálták az okokat, hogy mi okozhatta a tegnap esti óriási robbanást innen körülbelül 30 kilométerre egy fegyverraktárnál. A helyszínen egy ezredes azt nyilatkozta nekünk, hogy szinte biztosak abban, hogy nem baleset történt, hanem rakétával támadtak a telepre. Ugyanakkor egy szemtanú azt mondta, hogy többen láttak egy Toyotát behajtani, és hogy tüzet raktak az egyik raktárnál, és valószínűleg ez okozta a robbantást. Erről fölgattunk egyébként ma a helyszínen.
Egymás után vitték a sebesülteket tegnap Bengázi kórházába. Csak annyit lehetett tudni, hogy óriási robbanások voltak egy körülbelül 30 kilométerre fekvő fegyverraktár területén. Ott, ahol a stábunk két napja forgatott.
Ezt a fegyverraktárt néhány napja törték fel az ellenzéki tüntetők, és már gyorsan el is kezdték kiüríteni.
Akkor még arról számoltunk be, hogy a fegyvereket menekítik ki a hangárból, légicsapástól tartva.
Ennyi maradt a fegyverraktárból. A robbanás akkora volt, hogy a fémdarabok csak nem 10 négyzetkilométeren szóródtak szét.
A környékről férfiakat toboroztak, hogy elhordják a még használható ágyúkat, lőszereket. Hafed Urfal is a helyszínre sietett. A férfi Magyarországon él, de 3 hete Líbiába jött, hogy támogassa az ellenzéket.
17-én, amikor kezdődött a forradalom, akkor onnan indultuk a bíróság előtt, ezért jöttem haza, hogy segítettem a saját népem. Úgy segítettem, nem fegyverre szállítom, nem semmire szállítom, csak a gyógyszer szállítom nekik, meg a orvos, meg az embereket szoktak vinni, szállítani, aki a betegek, vagy kisőrőt, vagy ilyenek. Eddig jöttem haza, többségem van a haza, hogy szeretnék segíteni a többi testvére.
Testvérekből pedig van jó néhány. Hafednek 35 bátyja és nővére született. Édesapjának ugyanis 9 felesége volt, persze nem egy időben. De a népes család összetart, esténként aggódva nézik a híreket. Hafed nem csak országáért aggódik, hanem azokért a líbiai magyar vállalkozásokért is, amelyeket a két országban képvisel.
Sajnos most, amíg kötöttük a szerdést, ez mind sajnos lejárt, mert nincs a szerd, nem úgy lejárt, nincs, mióta jött a forradalom. akkor most muszáj meg kellett várni új kormán.
Abban bízik, hogy mi hamarabb megdöntik Kadafi hatalmát. Addig is a nők szorgosan gyártják az új líbiai zászlókat, hogy szétosszák a frontra induló katonák között.
Már korábban is volt szó arról, hogy a harcok miatt akadoznak az alapvető szolgáltatások és az élelmiszerellátás. Most, hogy egyre inkább elhúzódnak a harcok, mi a helyzet az élelmiszerekkel, az élelmiszerellátással, van-e megfelelő mennyiségű élelem?
Hát élelmiszerhiány egyelőre nincsen, de az már látszik, hogy az ország kezd beállni egyfajta háborús üzemmódra, ha lehet ilyet mondani, mert bizonyos dolgok ára folyamatosan megy fel, más dolgokat az emberek kezdenek felvásárolni, hogy tartalékokat képezzenek, és például az élelmiszeriparban hagyományosan főleg külföldi munkaerőt foglalkoztattak eddig, ezért élelmiszerhiányt inkább az okozhat majd hamarosan, hogy a legtöbb vendégmunkás ugye elmenekült. És például egy pék mesélte, hogy az a 25 egyiptomi fiú, aki nála dolgozott, az mind elment, ezért hiába van liszt, hogyha nincs, aki kenyeret süssön. Ugyanez a helyzet például a halászattal is, úgyhogy most derül ki, hogy milyen sok szektorban teljesen ki vannak szolgáltatva igazából erre a külföldi munkaerőre itt Líbiában. Egyébként mi például azt tapasztaltuk, hogy a szálláshelyeken, a szállodákban szintén eltűntek a külföldi vendégmunkások, ezért nincs, aki levigye a szemetet, aki tisztítsa a szobákat. Igazából csak a legalapvetőbb funkciókra tudnak embereket találni.
Algaui Hesznak köszönjük szépen! Egyiptomban megkezdődött a lemondott Mubarak elnök volt belügyminiszterének a pere. Habib el-Adit korrupcióval és pénzmosással vádolják. Az egykori belügyminiszter irányította a rendőrséget és a titkos rendőrséget is, amely több száz tüntetőt ölhetett meg a januári megmozdulások idején. Közben Alexandriában feldühödött tüntetők próbálták meg elfoglalni az állambiztonsági szolgálat helyi központját.
Egyiptom második legnagyobb városában a katonák vették át a titkos rendőrség helyi épületének őrzését, miután szombatra viradóra egy több ezres tömeg megpróbálta elfoglalni. A tiltakozók azt követelték, hogy tartóztassák le azokat a titkos rendőröket, akik felelősek több száz tüntető haláláért. A tiltakozók később kövekkel és molotov koktélokkal dobálták meg a rendőröket, a hadsereg egységei csak ezután léptek közbe. Bár az alexandriai tüntetők azt kiabálták, hogy a nép és a hadsereg együtt van, az emberek egyre türelmetlenebbek a Mubarakot félreállító katonai vezetéssel szemben. A tábornokok Essam Sharaf új kormányfő kinevezésétől és Mubarak minisztereinek felelősségre vonásától remélik a közbizalom visszaszerzését. Senki sem hitte volna, hogy Habib el-Adli volt belügyminisztert rács mögé, majd bíróság elé állítják. Ez segíthet az indulatok lecsillapításában, és erősítheti a bizalmat a katonai tanács felé. A kairói bíróság előtt összegyűlt tüntetők Mubarak volt belügyminiszterének halálát követelték. Állítólag ő adta ki január 28-án a tűzparancsot a békés tüntetők ellen. A vádak szerint a félmilliós egyiptomi belügyi egységeket 12 éven át irányító Habib el-Adli volt az, aki miután káoszt okozott, visszavonta rendőröket Kairó utcáiról. Egy hónapja a közbiztonság megszüntét követően börtönökből kiengedett bűnözői csoportot tartották rettegésben napokig az egyiptomi főváros lakóit.
Próbaút közben lezuhant egy utasszállító Oroszországban, a személyzet mind a hat tagja meghalt. Az AN-148-as típusú gép a voronyezsi repülőgépgyárból indult tesztrepülésre, és 200 kilométerrel távolabb egy mezőn csapódott a földbe. A 80-100 utas szállítására alkalmas gépet a mianmari hadsereg rendelte meg, és márciusban adták volna át. Az orosz-ukrán együttműködéssel készült AN-148-ast néhány éve gyártják, jelenleg ukrajnai belföldi járatokon közlekedik. Az előzetes becslések szerint 50 millió forintos kárt okozott a tegnapi gázrobbanás Szentesen. Egy családi ház robbant fel, az épület teljesen összedőlt. A házban lakó idős asszony életveszélyesen megsérült. A tűzoltók egész nap vizsgálták a romokat, azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a robbanást.
Daruval bontották a romokat egész nap a tűzoltók. Azt próbálták kideríteni, hogy mi okozta a robbanást. A detonáció olyan erős volt, hogy a ház teljesen összedőlt. A szomszédos épületek teteje is megrongálódott. Összesen 15 épület rongálódott meg a közelben, még a környező utcákban is törtek ki ablakok. A robbanás péntek délután volt. Az elsődleges információk szerint a detonáció a konyhában történt. A romok alatt egy 61 éves nőt találtak, aki életveszélyesen megsérült.
Nem csak eszméletlen volt, hanem égési sérülése, lábtörése is volt. A helyszínen stabilizálták az állapotát, rögzítették a törését, légútbiztosítást végezték. végeztek, így stabil állapotban, de életveszélyes állapotban került kórházba.
1%-nyi esély volt arra, hogy valaki még lehet a romok alatt.
A tűzoltók ezért még órákkal a robbanás után is kutyákkal vizsgálták át a romokat. A statikus ugyanis megtiltotta, hogy bemenjenek a házba.
A tűzoltásvezető úgy döntött, hogy kutyás keresőket kér a helyszínre. Ők megérkeztek, és a kutyák megállapították, hogy a romok alatt további élő vagy holt személy nincs.
Az előzetes vélemény szerint a teljes kár meghaladja az 50 millió forintot.
A házban volt vezetékes gáz és gázpalack is. Azt, hogy melyik robbant be és miért, a szakértők a nyomokból fogják megállapítani, miután lebontották az épületet. A híradót Hevér Lóránt tudósította.
Elfogta a rendőrség a viszkis rabló után csak füves rablóként emlegetett fiatal férfit, aki kisközérteket és pékségeket rabolt ki az elmúlt 4 hónapban egy játékpisztollyal. A férfi minden akciója előtt füves cigarettát szívott. Az előzetesben lévő rabló összesen 1,5 millió forintot szerzett, és akár 15 év börtönt is kaphat.
Nem sokkal elfogása után készültek ezek a képek arról a férfiról, aki a gyanú szerint játékpisztollyal rabolt ki üzleteket a fővárosban. A 27 éves férfi pékségeket és kisboltokat szemelt ki. Összesen 26-szor rabolt. Volt, amikor csak egy kakaós csigát vagy egy doboz cigarettát sikerült szereznie. Rabolni indult március 2-án is ebből a 19. kerületi panzióból, amikor az épületből kilépve elfogták a rendőrök.
Aprólékos, gondos nyomozással, és ami elengedhetetlen és fontos, a lakosság közreműködésével sikerült elfognunk ezt a bolti sorozatrablót.
A rendőrség szerint a férfi a rablások előtt mindig marihuánát fogyasztott, ezért külön eljárás is indult ellene.
Minden rablás előtt füves cigarettát szívott, tehát hogyha Ambrus Attila viszkis rabló, akkor most itt a füves rablóról beszélhetünk.
A rablásokból összesen 1,5 millió forintot zsákmányolt. Utoljára egy 5. kerületi utazási irodából próbált pénzt szerezni, de onnan végül egy fillér nélkül elmenekült. Akár 15 év börtönt is kaphat.
Kötelező tantárgyát tenni a lovaglást az általános iskolákban a Magyar Lovas Szövetség. A Nemzeti Lovas Program célja, hogy már fiatal korban megszerettesse a lovasportot a gyerekekkel. Egerágon már tavaly május óta tartanak lovaglás órát, a baranyai településen több mint 300 gyerek tanul lovagolni.
A helyes tartást gyakorolják a lovon az egerági kisiskolások. Ez az egyetlen iskola az országban, ahol saját lovakkal oktatnak egy éve.
A lovaglás sokkal jobb, mint a tanulás, és sokat szoktunk kijönni is nyáron, meg tavasszal.
Elméleti anyag itt is van, tanulnak lófajtákról, de arról is, hogy hogyan kell gondozni az állatokat.
Jön a jó idő, és kijövünk, akkor pedig ugye az alapokat végigvesszük megint, tehát lépésben különböző egyensúlygyakorlatokat végeznek a gyerekek.
Az iskola igazgatója szerint a lovak jó hatással vannak a gyerekekre, a problémás diákok esetében pedig ez az óra egy terápiával is felér.
Ha egy ilyen interaktív foglalkozáson lekötjük őket, ahol egy állattal foglalkozik, ahol tiszteltet parancsoló dolgokkal találkozik, akkor egész biztosan a személyiségének a fejlődése ezt követni fogja.
A világbajnok fogadhajtó Lázár Vilmos szerint, ha a gyerek kisiskolás korában találkozik a lóval, az az egész későbbi életét befolyásolhatja.
Erre talán a testvéremmel mi vagyunk a legjobb példa, hiszen budapesti srácként abban az életkori szakaszban találkoztunk a lóval, és jelentős mértékben befolyásolt az életünket, és hogyha a gyerekeket az általános iskolás évek alatt ismertetjük meg a lóval, akkor biztos, hogy nagyon sokan közöttünk maradnak.
A Magyar Lovas Szövetség elnökeként Lázár Vilmos azt mondja, Magyarországnak olyan területekre van szüksége, amelyek sikerágazatokká nőhetnek ki, és a lótenyésztés, a lovassport, a lóverseny pont ilyen ágazatok lehetnek. Ehhez azonban utánpótlásra van szükség.
Ez volt a híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Lehet, hogy ismét lesz állami kamattámogatású lakáshitelezés, mégpedig az új otthonteremtési program részeként. A Magyar Nemzet szerint állítólag szigorúan titkos tiszt volt az egykori külügyi államtitkár, aki nem beszélt múltjáról. Egy napon belül kétszer cserélt gazdát egy kelet-líbiai város, előbb a Kadhafihoz hűerők foglalták el, majd őket a felkelők szorították ki. Sporthírek jönnek Török Olivérrel, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 11:30-kor lesz reggeli Mérei Krisztinával az M1-en. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
akar-e olyan szervezet tagja lenni, amit a háta közepére sem kíván? És ha igen, miért nem? High-tech a tantermekben, miközben az iskolát nem tudják fűteni. Kis magyar abszurd a Csereháton. Szent őrültek és állati nyomozók. Már nekünk is van állatvédőrségünk.
Szempont. Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Begőzölt. Fél liter vodkát ivott egy budapesti férfi, hogy legyen elég bátorsága kirabolni egy postát, de olyan részeg volt, hogy menekülés közben karambolozott. A rendőrök szállították ki a roncsból, 5 évre ítélték. Több év börtönre ítélhetik azt az autóversenyzőt is, aki egy tököli futamon a cél után sem lassított, így elütött egy fotóst.